Kedves testvérek, Isten előtt csendesedjünk most el, az ő nevét hívjuk segítségül, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Zsoltár helyett az 55. fejezetét olvasom Ézsaiás próféta könyvének, az egyik mai útmutató íge ebből a fejezetből volt, ha valaki olvasta ezeket, és nagyon megragadott engem, hogy elolvastam az egész fejezetet, olyan, mint egy zsoltár, ez a próféta ige, így csendesedjünk most el, és figyeljünk hittel erre a szóra. Ezt írja a próféta. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek, az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. A ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Bizony, örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, a mező fái mind tapsolnak. A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére történik ez, örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Imádkozzunk! Drága mennyi atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk ezen a helyen, a felüdülésnek a helyén, amelyen újra és újra megszólal a te szavad, a te igéd, a te hívásod, jöjjetek ide én hozzám, vegyétek mindazt, amit kaphattok tőlem, mert szükségünk van erre, a te hívásodra is szükségünk van, és arra, amivel minket táplálsz, és amivel minket felüdítesz. Mert elfáradunk a hétköznapok során, elfáradunk a világ zajában, forgatagában, elfeledkezünk rólad olyan sokszor, és jó, hogy most itt lehetünk. Így kérjük, hogy hadd éljünk mindazzal, amit számunkra elkészítettél. Hadd legyen ez valóban táplálékunká, hadd üdítsen fel, hadd erősítsen, hadd bátorítson, hadd lelkesítsen mindaz, amit itt hallhatunk, hadd elevenedjünk meg a te igéd által, a te lelked által, és hadd éljünk a te dicsőségedre, hadd szolgáljunk a te országod épüléséért. Amen. Kedves testvérek, a tesszalonikai levelet fogjuk tehát tanulmányozni, hogyha valakinél van Biblia, akkor a tesszalonikai levélnek az első fejezetét keresheti most ki, és erről fogok most ma este néhány gondolatot elmondani, tehát a Tesszalonikai Levél első fejezetéről. Az első Tesszalonikai Levél, hogy ezt írja Pál. Pál, Szilvánus és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban kegyelem nektek és békesség. Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára, Makedóniában és Akhájában. Mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Kedves testvérek, sokszor előfordulhat az a helyzet, hogy várunk valami pozitív visszajelzésre, mint egy falat kenyérre. Az életünk minden területén szükség van erre, hogy érkezzenek visszajelzések. Nem tudjuk az életünket ezek nélkül élni. Tükör nélkül, ha úgy tetszik, vagy valami figyelmeztető monitor nélkül. A monitor szó az ezt jelenti, hogy figyelmeztetés. A latinból úgy tanultam ezt meg, a latin tanár mondta annak idején, hogy a monitor az, amiben a TV bemondó látja, hogy jól áll le a nyakkendője. Ugye figyelmezteti azt, ki van előtte, hogy mint egy tükör, hogy is néz ki. És az életünkben erre állandóan szükségünk van, ezekre a visszajelzésekre, amik megerősítenek bennünket, hogy a helyünkön vagyunk, jól csináljuk a dolgokat, vagy nem jól csináljuk, és ha ezek nem érkeznek meg, akkor ami deficit alakul ki az önértékelésünkben, meg az önértékérzetünkben, és elkezdünk elbizonytalanodni. Én ugye iskola lelkészként dolgoztam több mint 10 évig, úgyhogy sok-sok ilyen iskolai példám van, amiben, vagy az életemnek egy jelentős részét ilyen közegben töltve azért fölfigyeltem ezekre a példákra, és a legnagyobb gyermekünk, a lányom most 8-osként ballagott idén, és ő mondta az egyik osztálynak a búcsúzó beszédét, és fölfigyeltem erre a részletre, hogy milyen az, amikor a pedagógus belead apait, anyait, és aztán hát valami visszacsorog ebből. A tavalyi évben ilyen határon túli kirándulásban lehetett részük, ugye állami támogatással van ez a határtalanul, igen, ez a címe a programnak, és elmentek a Délvidékre, és hát a két tanár kolléga mindent beleadott, tényleg megszervezték, hogy le a Vaskapuhoz, meg a Nándorfehérvári vár, meg mindent megnéztek ezek a hetedikes fiatalok, hát borzasztóan érdekelt őket, mondhatom, ugye, hogy a hetedikeseket ezek a dolgok, és hát a lányom még a ballagási búcsú beszédben is fölemlegette, hogy ugye körülbelül mi az, ami mindenkinek megvan, aki ott volt, hogy fölfigyeltek rá a másik naptól, hogy az idegenvezető mindig ugyanabban a ruhában van, farmer fehér póló. Hát én mondtam neki, hogy lehet, hogy a fehér pólót azért naponta cserélte, tegyük fel. Tehát, hogy ez ragadt meg bennük, hát, hogy milyen fantasztikus volt a belgrádi várnak, vagy Nándorfehér várnak a története, hát az kevésbé ment mélyre, de az idegenvezető ruhája, ugye? És akkor ez az összes tanári erőfeszítésből, hát lelombozom. Aztán utána van olyan helyzet, ahol aztán mégiscsak kiderül, hogy volt valami értelme a dolgoknak, és csurran csöppen jön a pedagógusnak, és ebből élnek a pedagógusok. Aki nem hagyott a pályát, az abból él, hogy ezekből a csurranó csöppenőkből azért valami visszajön. és kiderül, hogy valami átment. Ez általában egyébként úgy szokott lenni, hogy minimum el kell tennie az érettségi után fél évnek, ez a minimum, és akkor összefut a érettségizett diákkal az ember, és akkor azt mondják neki, hogy igaza volt, tanár úr. Egészen addig nem volt semmiben sem igaza a tanárnak, és minden megkérdőjeleződött, de kikerülve az életbe egyszer csak szembe jönnek azok a helyzetek, ahol kiderült, na igaza volt, és ez hát óriási, óriási élmény, és minél inkább előre menjünk, annál inkább kiderülnek ezek az igazságok. Szóval, hogy kellenek ezek a visszajelzések, és ennélkül azért nagyon el tudunk csüggedni, és miért mondom ezt? Azért, mert amikor Pál írja ezt a levelet, akkor ő is egy elég nehéz időszak ott él át az életében, meg a küldetésében. És úgy magam is elgondolkodtam, hogy akár most, hogy itt állok, és nyilván ezt felétek is fordítom, kedves testvérek, hogy mi van mögötted? Hogy érkeztél ide? Mondhatom azt is, hogy mondjuk az elmúlt évben. Milyen év van mögötted? Milyen év van mögöttem? Teszem föl én is a kérdéseimet, meg tettem föl magamnak. Milyen kifáradásaim vannak, milyen gyűrődései az életemnek, a lelkemnek, milyen vágyaim és várakozásaim, amik vagy beteljesedtek, vagy nem, vagy továbbra is ott vannak, és ilyen vákumként jelentkeznek az életemben, és hol van az, ahol újra és újra átélem azt, hogy elfogyok, nekem vannak ilyenek bőkséggel, és azt érzem, hogy miközben egyre tapasztaltabb szülőnek kéne lennem, egyre fáradtabb szülő vagyok, például ugye a három gyerek mellett, és vannak ezek a tyúkszemek, amikre mindig rálép a gyerek, és egyre jobban fáj, és hogy nincs türelmem már, kellene legyinteni egyet, nem tudom, mert egyszerűen újra és újra bejön, és akkor az ember ott áll az Isten színe előtt, hogy nem megy, elfáradtam, vagy. És hát mindenki idehozhatja maga életéből ezeket, a helyzeteket, hát ezért vagyunk itt részben, hogy felüdüljünk. Az ének is erről szólt, mert oltó vízre vágyunk. Szóval Pál apostol mögött is egy elég zűrös időszak volt, amikor ezt a levelet írja, és a levél abból születik, hogy egyszer csak jött valami jó hír. Egyszer csak jött ilyen szomjatoltó jó hír az ő számára, és így kezdte el írni a tesszalonikaiaknak ezt a levelet. És jó, ha tudjuk, ezt csak érdekességként jegyzem meg, hogy itt kezdődött el az új szövetség története tulajdonképpen. Tehát, hogyha megkérdezném azt, hogy mi az új szövetség leírt első szava, hát erre többféleképpen lehet válaszolni. Akik sokat forgatják az új szövetségüket, azok azt mondanák, hogy Jézus, ugye? Ez olyan jó vallásos válasz egyébként, a hittanórán is mindenre Jézus a válasz, ugye? Nem, egyébként. Tessék? Hát az az Ószövetség, ez így van. De az Új Szövetség viszont Jézussal kezdődik, ugye Máté Evangélium, ha Máté Evangéliumát lapozzuk föl, de hogyha egy kicsit körmönfontabban teszem föl a kérdést, és a körmönfont választ adjuk meg, akkor az Új Szövetség első leírt szava az, hogy Pál, mert Pál így kezdte a tesszalonikai első levelet, hogy Pál, Szilvánusz és Timóteus, hát ez a címzés gyakorlatilag, hogy a levél feladói részével kezdik a levelet, és ez az első levél, ami megszületik, és a mai tudásunk szerint az első leírt sorai az új szövetségnek, az evangéliumok, amiket aztán nyilván a történeti sorrendiség, meg logikai sorrendiség miatt is a Bibliánkban előre vettek, azokat később jegyezték csak le, és az első tesszalonikai levél, és aztán nem sokkal később írt második tesszalonikai levél, a két első könyve, első leírt fejezetei a Bibliának. Hát Pál nem úgy kezdte el, azért azt látjuk, hogy megrágta a tolla végét, író tolla végét, és akkor elgondolkodott, hogy most megírom az új szövetség első részét, tehát hogy ez nem így működött, hanem élték az ő életüket, de ugyanakkor jó abba is belegondolni, ez az érdekességek fejezetnek a zárójel előtti, bezárás előtti utolsó mondata, hogy azok, akikről itt szó van, például a tesszalonikai gyülekezet, az ő bibliájuk az még az Ószövetség. Tehát még itt sor sem volt leírva az új szövetségből, ugye? Tehát ők egy egészen más kontextusban találkoznak ezzel az egész történettel, mint amivel mi már gazdagabbak vagyunk. Na, szóval Pál apostolhoz képest, ugye tudtuk követni ezt a felolvasott ige szakaszt, ez egy egészen barátságos, örömmel, lelkesedéssel teli néhány sor. Nincsenek benne dörgedelmek, meg mindenféle zűrös dolgokról nincsen szó, és még talán nem is olyan bonyolultak a mondatok, mint ahogy Pálnál megszoktuk, hanem ilyen hálától és örömtől túl csorduló szakasz ez. Ugye miről van szó? Arról van szó, a második misszió útja ez Pálnak, amikor elindul, hogy az első misszió útján alapított gyülekezeteket meglátogassa. Nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen emberi szándék. Látogass, mi történt velük? És ez egy nagyon fontos lelkipásztori alapállás. De nem olvassuk azt, ami az első misszió útjánál volt, hogy hosszan imádkozott az antiochiai gyülekezet, és a lélek indítással elindultak, hanem azt mondja, hogy na menjünk és nézzük meg. És megnézik őket, jól vannak, és mennének tovább, és azt olvassuk, hogy a lélek nem engedi őket. Se jobbra, se balra. Elmentek volna erre és arra, és apostolok cselekedeteinek a leírásában találkozhatunk ezzel, 16. fejezettől, hogy elindulnak. És a lélek nem engedett minket. És mennek, mennének jobbra, nem mehet. Ugye Kisály, a mai Törökország területén keresztül. Akkor menjünk balra, arra se lehet. Menni kell előre, mennek, se jobbra, se balra, megérkeznek a tenger, nincs tovább. Tengerpart van előttük. És akkor jön az a látomás, amiben lát egy macedón férfit, ugye, és hívja, hogy gyere át, kelj át, és hozzá nekünk is az örömhírt. Tehát így jut át ezen az úton az evangélium Európába, történelmi pillanat. Fontos ez az út egyébként, mert Timóteust is ekkor veszi magához, ugye, a egyház története szempontjából. És aztán utána viszont azért jönnek ezek a furcsa helyzetek, ugye nagyon jól emlékszünk a Filippi történetre, európai első nagyobb állomáshely, jól végződik, verés, börtön, kaloda, kicsit aztán minden jobb lesz a helyzet, de gyorsan el kell onnan jönni. Megérkeznek Tesszalonikába, 3 hetet töltött, a Biblia leírása szerint 3 hetet, 3 szombaton keresztül magyarázza az írásokat, mire perpatvar lesz, menekülnek, vagy hát inkább békesség kedvéért tovább mennek, következő állomásról megint, megérkezik Athénba, ott azért egy ilyen, nem sikerül igazán a gyülekezet alapítás, csak kevesen térnek meg hozzá, és utána megy Korintusba, és úgy kezdi a korintusi levelet, hogy amikor már később ír a korintusiaknak, emlékeztet, hogy érkeztem meg hozzátok, azt mondja, hogy erőtlenség, félelem és nagy rettegés között. Így érkeztem meg hozzátok Korintusba, emlékezzetek rá. A nagy Pál, a misszionáriusok ősatja, ugye? A második missziós útja kellős közepén azt írja, hogy így érkeztem meg Korintusba. Erőtlenség, félelem és nagy rettegés között. A nagy misszionárius negatív spirálban, ugye? Vagy minimum egy ilyen hullámvasúton. Nem minden úgy alakul, ahogy szerette volna. És aztán itt kapja meg Korintusban a híreket, jönnek utána Timóteus meg Szilász, és hozzák a híreket Tesszalonikából, hogy ott az a kis plántált közösség, jól van, és növekszenek a hitben, és sőt, hát ahogy itt olvastuk ebben a szakaszban, tovább terjed tőlük az evangélium. És erre írja meg Pál ezt a levelet, és ez az eleje, ugye ez a hálaadás, hát Pál majdnem minden levelében így kezdi ezzel a hálaadással. Ez a levélformának, aki ezt esetleg teológián tanulmányozta, hogy hát ez egy ilyen kötelező kelléknek is mondható. Azon nagyon érdekes, hogy Pál az ilyen kötelező sorokat is, meg köröket is mindig egyedi tartalommal töltötte meg. Egyik levélben sem ugyanazt írja. Még a címzés sem egészen ugyanolyan, ugye? De a hálaadó rész sem. Sőt, van olyan, hogy nem is ír ilyet egyébként, az is jelzés értékű. A Galata levélben ilyen nincs, mert a Galatákra nagyon haragszik. Ott nagyon-nagyon indulatból írja a levelet, és ott ez kimarad, nem véletlenül, de itt leírja, és fantasztikus, ami ezekben a sorokban ott van, és jó, hogyha látjuk, hogy ez nem tiszteletkörök pár részéről, hanem belefoglalja mindazt, ami őt is felüdítette, és amit fontosnak érez, és ott van az evangélium minden sorában, ahogy az Isten munkálkodik a tesszalonikaiak életében, és munkálkodik az apostol életében is. És micsoda nagyszerű dolog, hogy ez kölcsönhatásba kerül, hogy az Isten nem ilyen egyféle sablonban, meg irányban dolgozik. Ezt is megéltem az iskolában egyébként, egyházi iskolában, ott se volt mindenki szent meghívő, sőt. a gyerekek között sem, a pedagógusok között sem, a családok meg a szülők között sem, hanem összeverődtünk ott vagy ezren, és volt benne mindenféle. És szóval nem úgy működött, hogy ezt sokszor elképzeljük, hogy ott van az iskola lelkész, meg az igazgatójuk, a főhívők, aztán a tantestület, csupa glóriás, szent ember, presbiterek is mellette biztosan, meg nem tudom mi minden, és akkor jönnek a gyerekek, ők mind nagyon jól neveltek, de azért még megtérítgetjük őket. Hanem voltak hívő tanárok, meg vannak hívő családok, meg vannak nem hívő tanárok, meg nem hívő családok, és egy nagy közösségben ott vagyunk, és kölcsönhatásba kerülnek ezek egymással. És amikor a hívő szülő odajön és megkérdezi, hogy hát a pedagógus az nem mindent úgy mond, vagy esetleg ott úgy érzi, hogy igen, mondom, ő nem olyan. De lehet, hogy te azért vagy ott szülő, hogy úgy legyél ott a szülői értekezleten, meg a szülői munkaközösségben, hogy a pedagógus érezzen ebből valamit, és megtapasztaljon valamit, és te ott kovásza lehetsz annak a kisebb közösségi egységnek, és hathatsz a pedagógusodra. És sokszor azt is átéljük, hogy a gyerekek térítik ugye a szüleiket, ez is előfordul, ugye, hogy mert az iskolában kell imádkozni az ebéd előtt, és akkor otthon is kell már imádkozni, mert nem lehet, hogy... És akkor jön a szülő kétségbe esete, hogy is van ez az ének, meg hogy is van az imádság, mert ő is szereti tudni, mert a gyerek, már az óvodás gyerek, ugye ők is jó misszionáriusok, mint a nagymamák. Tehát, hogy az Isten keresztbe kasul felhasznál minket, szeretne felhasználni, és milyen izgalmas, hogy a néhány hónapja hívők üdítik fel az apostolt, és az ő hitükből, meg az ő lelkesedésükből, meg reménységükből meríthet erőt az, aki egyszer átadta nekik az evangéliumot. Szóval nagyon izgalmas ez a kölcsönhatás, és ma is így vagyunk egy olyan világban, ahol minden a feje tetejére áll, és úgy érezzük sokszor, hogy tényleg ez a világ, mint ezek a hógömbök, hogy így össze van rázva az egész, és hát havazás nincsen, de hogy minden feje tetejére áll, azt érezzük, de az Isten ebben a rendetlenségben is felhasználja az övéit, és bátorítja is az övéit. Még annyit mondanék el, a kicsit ez a bibliaismereti kisokos rész, hogy érezzük, hogy munkatárs képzésen vagyunk, hogy mit tudjunk erről, mert ennek is üzenete van, hogy milyen ez a tesszalonikai gyülekezet, szintén az Abcsel 17-ben, ahol erről a részről olvasunk, vagy erről a szakaszáról a missziói útnak, ott írja Lukács, hogy a zsinagógában Pál, ugye mindig a zsinagógában megy először a sajátjaihoz, a saját közösségével, otthonos helyen próbál talajt fogni egy új helyen, ugye, és beszél az ószövetség írásokról, és arra, hogy beteljesedtek, és Jézusban teljesedtek be, és kik vannak ott? Hát nyilván ott vannak a zsidók mindenhol ott vannak, ahol egyébként kereskedni lehet, és erről nem beszéltem, hogy Tesszalonika ezért fontos, mert Tesszalonika egy kereskedelmi csomópont, egy kelet-nyugati irányú Rómába vezet, minden út Rómába vezet, ez egyik ilyennek a egyik pontján volt Tesszalonika, és ráadásul kikötőváros, tehát észak felé ugye Macedónia, meg ez az egész Balkán félsziget, amit alattunk van ugye, jöttek föl a kereskedelmi utak, délfelé Görögország felé, ugye Akhája, és kelet-nyugati irányban is, egy óriási kereskedelmi csomópont, régészet, mindent megerősítem, ami a Bibliában benne van, nagyon érdekes dolgok ezek. Nagyon szeretem ezt, amikor ugye a tudós emberek ugye kiigazítják a Biblia tévedéseit, például Lukács sehol nem használja, meg sehol nem találkoztak ezzel, hogy a város vezetőit görögül Politarkhosznak hívták, és Lukács itt a tesszalonikai vezetőkről így ír, hogy Politarkhoszok. Mondták, hogy hát Lukács itt kitalált valamit. És aztán egyszer csak jön a régészet, és kiástak egy csomó olyan követ, meg feliratot Tesszalonikában, hogy ott így hívták a polgármestert. És akkor kiderült, hogy Lukácsnak igaza van, és a Bibliának igaza van, csak hát mi azt hittük, hogy 2000 évvel később mindent jobban tudunk róluk, hogy velük hogy volt. Na tehát, hogy ez van Tesszalonikával, egy csomópont, ott vannak ott is egy zsidó közösség, de a zsidó közösségnek is van kisugárzás, és ez is nagyon fontos, hogy bár a zsidóság nem volt misszionáló nép, nem úgy sikerült az Ószövetség. Ez egyébként egy izgalmas dolog, hogy lehetett volna. Hát Ézsaiásban, amit felolvastam, ott van benne, hogy is népek jönnek oda, hogy az Isten dicsőségét lássák rajtatok, és a zsidóság ezt nem tudta igazán betölteni. Sokszor elakadt, sokszor elbuktak ebben. Ez lett volna az Isten szándéka. De valamilyen szinten ez mégiscsak megvalósul, és Tesszalonikában is azt olvassuk, hogy istenfélők vannak ott. És mit jelent? Ezek az istenfélők, ezek nem abban az értelemben, amiben mi használjuk ezt, hanem abban az értelemben, hogy ők olyan pogány hátterű emberek, akik valamit megsejtettek abban, hogy itt a zsidók istennel lehet itt az igazi Isten. És elkezdtek érdeklődni. És ott vannak a zsinagóga környékén, a zsinagógában, nem lesznek zsidók, nem térnek be, nem veszik fel a szokásokat, körülmetélkedés, meg a mindenféle rituális szokások, de ott vannak is, hallják a tanítást, és ismerkednek az Ószövetség Istenével. És a híber írások, és őket hívjuk istenfélőknek. Több helyen előkerül ez egyébként az apostolok cselekedeteiben találkozhatunk ezzel, sőt már az evangéliumokban is, azokkal a görögökkel, akik fogékonyak, keresik Jézusra is odafigyelnek, ugye megszólítják a tanítványokat, a görögül tudókat közülük, van egy ilyen része az evangéliumnak, tehát hogy az Isten munkálkodik a népek között. Ezt látjuk itt. És vannak, ahol nyitottság van, és fogékonyak, és ott vannak, tehát már elő van készítve a terep arra, hogy az evangélium őket megszólítsa, és Tesszalonikában is így történt. És a gyülekezetnek az igazi magját ezek az istenfélők adják. Kicsodák? Akik a zsinagógának valahol a hátsó soraiban, vagy úgy épp az ajtóban vannak, lehet, hogy még nem engedték őket be, vagy nem is hívták, vagy de azt mondták, hogy hát mi azért nem tartozunk ide, tehát ugye bent ülnek a jó hívők, meg akiknek már a nagyapja is presbiter volt a zsinagógában, ugye, hogyha ez nem lenne képzavar, meg hát föl tudja sorolni, hogy az ősei közül hányan voltak ott a vöröstengeri átkelésnél. Ez fontos volt a zsidóknál, hát tudták a családfákat, melyik törzsből származom, meg stb. Máig is vannak, akik ugye ezt számon tartják. És hány ilyen gyülekezetünk van? Én Orosházán gyerekeskedtem. Orosháza magyar evangélikus alapítású város. Zombáról, Tolna megyéből mentek olyan evangélikusok oda, akik nem akartak katolikussá válni, mert a földes úr akkor azt mondta, hogy itt most ugye aki ilyen föld, az ilyen vallás. És ők azt mondták, nekünk a vallásunk a fontos, a hitünk. És elmentek oda, ahol engedték, hogy úgy gyakorolják a hitüket, ahogy ők szerették volna. És ők a zombai ősök, ugye Zombára jöttek oda. És máig emlékszem, hát ez fogalom Orosházán, hogy a zombai ősöket lehet emlegetni. Az én őseim is ott voltak. És te hol vagy? Ja, hát én nem járok már, hát én ugye magam módján hiszek, ugye? A zombai ős az még közösségben. Na értsük ezt, hogy az ősök megvannak, és közben meg kiírul az egész történet, és így volt a zsinagóga környékén is, és ott voltak ezek az istenfélők, és ők lettek a keresztény gyülekezetnek a magja. És én azt látom ebben, ami ebben nagyon, tehát többféle olvasat, vagy többféle üzenete van ennek, de nagyon megszólított ebben engem is az, hogy az Isten munkálkodik, előkészíti a terepet, és egészen számunkra furcsa módokon is, és ezek az emberek fogékonyak, és lendületet adnak ennek az egész történetnek aztán. És hát ezt olvassuk itt ebben is, hogy Pál erről beszél, hogy tőletek elterjedt a híre. Északra, délre, keletre, nyugatra, mindenki beszél erről. Nem is nekünk kell bizonygatni azt, hogy itt mi történt, mert elmondják, hogy mint van ez. Na, hát kedves testvérek, nem akarom hosszúra nyújtani. Egy dolgot emelnék még ki, amit az üzenet, aztán majd boncolgatjuk ezt. Sok ilyen hármas megfogalmazás van, ami olyan közmondásossá vált már számunkra, meg tudjuk ezeket, de igazán mögé tudunk-e nézni. Az egyik, amire talán itt fölfigyelhettünk, ez a hit, remény és a szeretetnek a megjelenése. Ugye azt mondja, hogy szüntelenül emlegetjük Isten színe előtt a hitből eredő munkátokat, hitből, szeretetből jövő fáradozásotokat, és ami Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységeteket. Hit, remény, szeretet hármasságát emeli itt ki Pál, és azt szeretném ebből is aláhúzni, hogy tegnap épp itt volt, akivel hallotta, hogy lelkész szentelésen voltam, Ritzingerné Garai Szilvia testvérünket az erdőkürti gyönyörű kis evangélikus templomban szentelték lelkész, egy kis leány egyház, ez onnan származik, az első alkalom, hogy ez a kisfalu evangélikus lelkészt adott, nagyon büszkék voltak rá, én se jártam még ott, és az oltárkép fölött, ott volt a hit, remény, szeretet szimbólumait szépen egymásba fonódva, hát ismerjük ezeket, fontos számunkra ez az egész, de sokszor nem több ennél, hogy hát szép keresztény szimbólum, valamilyen alapállást feltételez, hát igen, ez ránk jellemző. De gondolkodjunk egy kicsit ezen el, hogy ez a háros nyilván fontos dolog, mert ha nem lenne fontos dolog, akkor a világ, meg a világban az ördög nem sajátította volna ki ezeket, vagy nem próbálna valahogy elvenni ezeknek az erejét. Mindegyik valahol kicsit így járt. Hát a szeretetről ugye kezdjük el ott. Hát a szeretet az, ami a leginkább limonádi dolog lett ma. Hol van-e? Ugye minden szeretet. A szeretet, az szeretet. Ugye? És hát most nem is kell elmenni egészen a gender lobbyig, meg nem szeretnék ezekbe az utcákba belemenni mindenáron, de léptenyomon ezt látjuk, hogy nem arról a szeretetről van. Hát azt mondjuk, ugye Pál 1 Korintus 13, legnagyobb a szeretet. Na de az ördög azért jól beleállt ebbe a történetbe, hogy ki üresítse mindezt, ami olyan fontos lenne számunkra, meg az Isten lényegét tudnánk megragadni valahogy. A hitről, hát nem is beszélve, egyrészt persze az a lényeg, hogy higgyél valamiben, de mindegy, hogy miben, ugye nagyon divatos szólam, vagy ne is higgyél semmiben, hát lehet jobbra-balra csűrni, csavarni. Még talán a reménység az, ami a leginkább ilyen, legkevésbé talál rajta fogást a mai világ, bár ebbe is benne van ez a pozitív életszemlélet, ugye, légy pozitív, tele legyen, félig teli legyen a pohár, ne félig üres, hát hány ilyen dolog van, ez a pozitivizmus, na de hát ez meg ilyen nesze semmi, fogd meg jól, ugye, hogy hát legyél pozitív, hát köszönöm szépen, milyen alapon, tehát a reménység nem erről szól, hogy én pozitívan szemlélem az életet. És nem egyszerűen alapállásról szól ez, hanem mindegyiknek van egy cselekvő, egy aktív oldala. És ezt szeretném itt a utolsó részben aláhúzni, kedves testvérek, hogy a misszió is aktivitás, mozgás, mozdulás. És a hit, remény, szeretet hármassága, ahogy Pál itt megfogalmazza, mind nagyon is aktív dolog. Nem szemlélődés. Mindenkit szeretek. Szeretjük a világot, meg a indonézeket, mert jó, messze vannak őket, nem nehéz szeretni nekünk, ugye, nem tudom én minden. Nem ilyenről van szó, hanem nagyon is aktív dolgokról. Azt mondja Pál, hogy a hit cselekszik, munkálkodik. A munka nyugalomnak és a pihenésnek az ellentéte a görögben ez a szó. Jézus azt mondja, lássák jó cselekedeteiteket, ugye, a helyi beszédben, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Vagy azt mondja János evangéliumában, az én atyám munkálkodik, és én is munkálkodom. És ezzel kezdődik a Biblia kezdetben, egy hétnapos héttel kezdődik, amiből 6 nap munka. A munka jó dolog, az Isten 6 napon keresztül csinálja az elején, és csak egyet pihen, ugye? Tehát, hogy megszenteli a munkát is. Ez egy aktív dolog, az Isten munkálkodik, Jézus azt mondja, én is munkálkodom, és a tanítványra, a küldötteire is ezt bízza, hogy ti is munkálkodjatok, a hit legyen